beszámolt nekem arról, mit tudott meg öntől, de azt is elmondta, miről nem volt hajlandó felvilágosítással szolgálni. Hogyhogy nem voltam hajlandó? Kérdezte Mrs. Lyons megütődve. Ön bevallotta, hogy 10 órára rendezvút kért Sir Charles-tól, és hogy a találkozónak a park kapujába kellett végbe mennie. Azt viszont tudjuk, hogy a boldogult éppen ezen a helyen és éppen ebben az idővel elte halálát. Amiről ön nem adott felvilágosítást, az az, hogy mi az összefüggés az ön látogatása és a tragikus esemény között. A kettő között nincs semmi összefüggés. Mindez csupán a véletlen játéka volt, ugyebár? Nincs más hátra, mint hogy most megkeressük, sőt, meg is találjuk az összefüggést. Őszinte leszek, Miss Lyons. Mi az ügyet gyilkosságként tartjuk számon, és azt is megmondhatom, hogy ebben az ügyben nem csak az ön barátja, Mr. Stapleton áll gyanú alatt, hanem a felesége is. A hölgy döbbenten ugrott talpra. A felesége? A titok kiderült. Az a személy, akit őt húgaként szerepeltet itt, valójában a felesége. Mrs. Lyons visszazöttyent a helyére. Keze oly görcsösen markolázta a szék karfáját, hogy egészen belefehérettek a körmei. Nem lehet, mondta végül. Nem lehet, hogy a felesége. Nem nős. Sherlock Holmes vállat vont. Laura Lyons tovább kiabált. Bizonyítsa be! Bizonyítsa be! Ha tényleg be tudja bizonyítani, akkor... Szevina lása elárult, amit akar mondani. Ezért jöttem, mondta Holmes, és papírosokat húzott elő zsebéből. Itt van például egy fotográfia, amely 4 évvel ezelőtt készült Yorkban. Mint látja, egy házas pár van rajta, a hátoldalon a nevük. Mr. és Mrs. Vandeleur. De bizonyára könnyen felismeri őket, nem csak a férfit, hanem az asszonyt is. Amennyiben legalább látásból ismeri ő nagyságát. Itt van 3 tanúvallomás a fenti párról, akik ez időben a Szent Olivér iskola tulajdonosai voltak. Kérem, olvassa el ezeket itt, talán megszűnnek a kétségei. Mrs. Lyons belelapozott az iratokba, majd kővé merett alszal ránk nézett. Látszott, hogy majd szétvetik az indulatai. Mr. Holmes, kezdte, ez az ember házasságot ígért nekem. Azt mondta, feleségül vesz, ha el tudok válni férjemtől. Megcsaltag az ember, de nem csak ebben. Sosem mondott igazat. Csak tudnám, mivel szolgáltam rá. Azt képzeltem, minden miattam az én érdekembe történik, de most már látom, hogy csak felhasznált, csak eszköz voltam a kezébe. Miért tartsak hát ki mellette, amikor ő elejétől fogva elárult? Miért éppen én védelmeztem, ha egyszer rászolgált a büntetésre? Kérdezzen, amit akar, és semmit sem fogok eltitkolni. Egyet azonban higgyen el nekem, és erre esküszöm, hogy amikor megírtam azt a levelet, távol áll tőlem minden szándék, hogy ártsak az idős úri embernek, aki mindig csak jó volt hozzám. Hiszek önnek, asszonyom, válaszolt Holmes. Belátom, hogy súlyos sebeket bolygatok, úgyhogy inkább csak sorra elmondom, mit gyanítok. Ön meg ellenőrizze, helyesen gondolom-e. Nos hát, a levelet Stapleton iratta önnel, igaz? Ő maga mondta tolba. Fölteszem, az volt az ürügy, hogy feltétlenül számíthat a vállóper finanszírozásában Sir Charles segítségére. Így van. És azután, hogy ön elküldte a levelet Stapleton, rögtön lebeszélte a rendezvúról. Azt mondta, hogy bántaná az önérzetét, ha más férfitól kapnék pénzt erre a célra, és megígérte, hogy szegény ember létére is össze fogja szedni valahogy a költségeket, hogy eltávolítsa közülünk az akadályt. Micsoda jellem! És ön azután semmit se tudott többet mindaddig, amíg az újságban nem olvasta Sir Charles halálát. Nem, nem tudtam semmit. És persze megfogadtatta önnel, hogy szót se szóljon a tervezett találkozóról senkinek. Megesketett rá. Azt mondta, a halál nagyon titokzatos körülmények között következett be, és hogy könnyen gyanúba keveredhetnék, ha a tervezett rendezvú kitudódna. Addig ijeszgetett, míg tényleg jobbnak láttam, ha hallgatok. Értem, de miért nem gyanakodott, ugye? A hölgy sokáig nem felelt, s merőn bámulta a padlót. Tudtam, kicsoda, mondta halkan. És ha kitartott volna mellettem... Nem árultam volna el soha. Szerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot, mondta Holmes. Stapleton a hatalmába volt önnek, Ezzel ő is tisztában volt, és mégse ölte meg. Most talán megérti, hogy hónapokon át a szakadék szélén táncolt. Hát akkor mi búcsúzunk, Mrs. Lyons. Valószínűleg hallani fog rólunk rövidesen. Egyre jobban kerekedik a kép, s lassan megoldódik minden probléma, jegyezte meg Holmes, miközben a londoni expresszt vártuk az állomáson. Az az érzésem, rövidesen megírhatom tanulmányomat korunknak erről a talán legérdekesebb bűnesetéről. A szakembereket bizonyára emlékeztetni fogja bizonyos párhuzamos ügyekre, például arra, ami Grodnóba történt 1866-ban. Na meg természetesen az észak-karolinai Anderson-féle gyilkosságra. De hát ez a mi esetünk több körülmény tekintve mégiscsak egyedülálló. Sajnos még mindig nincs kezünkben a tettes. Nagyon meg volnék lepve viszont, ha még a mai nap folyamán nem kerülne hurokra. E pillanatban érkezett be dübörögve az állomásra a londoni express. Az egyik első osztályú kocsiból tömzsi, bódogképű emberke pattant elő. Kezet fogtunk. Abból, hogy Lestrade olyan tekintettel tekintett barátomra, rögtön láttam, nagy figyelemmel kíséri nyomon egykori kollégájának pályafutását. Jól emlékeztem elmúlt vitáikra, kölcsönös ugratásaikra, amik tökéletesen megmagyarázott, hogy egyikük teoretikus, a másik pedig kizárólag a gyakorlatembere. Valami jó fogás? Kérdezte Lestrade. Évek óta az első igazi, felelte Holmes. Mielőtt elkezdenénk, még van pontosan 2 óránk. Addig is ennünk kellene valamit. Na Lestrade, most módja lesz rá, hogy a szép Dartmoori éjszakába kiszellőztesse a londoni ködöt a tüdejéből. Még sose járt itt? Ne féljen, első látogatását soha életében nem fogja elfelejteni. Tizennegyedik fejezet. A sátán kutyája. Egyik hibája az volt Holmesnak, ha ugyan hibának lehet mondani az ilyesmit, hogy nem igen szerette dobra verni terveit, amíg el nem érkezett a cselekvés pillanata. Ez főleg abból származott, hogy zsarnoki természet lévén előszeretettel uralkodott környezetén és szívesen szolgált váratlan meglepetésekkel. Persze foglalkozásából eredő óvatossága is szerepet játszott ebben. Semmit sem bízott a véletlenre, lehetőleg semmit sem kockáztatott. Nem csoda, hogy sokszor próbára tette azokat, akik vele vagy neki dolgoztak. Jó magam is épp eleget szenvedtem titkolózásai miatt, de talán még soha annyira, mint most, amikor visszafelé döcögtünk a szürkületben. Kezdetét vette a végső felvonás, s mi felkészültünk, hogy eljátsszuk szerepünket. Holmes azonban hallgatott, és én csak találgattam, mit tervel, miközben majd szétvetett a türelmetlenség. Végre hideg szél csapott arcunkba. Az út két oldalán nem volt ház, nem voltak fák, csak a végtelen sötétség leskelődött. Megérkeztünk a lápra. Minden lépés, amit a lovak tettek, minden kerékfordulat közelebb vitt bennünket az utolsó nagy kalandhoz. A beszélgetés kibontakozását nagyban gátolta a bérelt hintókocsisának jelenléte, s míg semmiségekről társalogtunk, idegeink az izgalomtól és a várakozástól a végsőkig feszültek. Szinte föllélegeztem, amikor végre elhaladtunk Frankland háza előtt. Közeledtünk vállalkozásunk színteréhez. A kastélyhoz érve nem hajtottunk egészen a bejárati kapuig, hanem még a sétány előtt megállítottuk a fogatot. Kifizettük a kocsist, és azonnal visszaparancsoltuk Combe Tracybe. Majd gyalog indultunk tovább a csendes fészek felé. Van fegyvere, Lestrade? Kérdezte Holmes. A tömzsi detektív elmosolyodott. Még nadrág van rajtam, van farzsebem is, és amíg farzsebem van, mindig tartok benne valamit. Helyes. Mi is fel vagyunk készülve minden eshetőségre. Ő nagyon zárkózott, Mr. Holmes. Nem mondaná meg, mit is játszunk? Bujócskát. Szavamra, nem valami vidám helyez itt, jegyezte meg a detektív borzongba, s körüljáratta tekintetét a baljós dombokon és a köttengeren, amely megült az ingoványon. Abban a házban az előttünk, világosságot látok. Az a csendes fészek, oda tartunk. Kérem, hogy mostantól fogva óvatosan lépkedjenek, és csak suttogva váltsanak szót. Lábújhegyen lopoztunk előre az ösvényen, egyenesen a ház felé. De amikor körülbelül 200 yardnyira megközelítettük, Holmes megállított bennünket. Elég, mondta,
Ezek a sziklák itt balra remek búvóhelynek látszanak. Itt fogunk várni?
Igen,
innen indul a támadás. Gyerünk csak be a lyukba, Lestrade. Maga már járt a házban, Watson, igaz? Meg tudja mondani, hogyan esnek a szobák? Például ezek a rácsos ablakok itt a ház szélén vajon melyik helységhez tartoznak?
Szerintem a konyhához.
És az ott hátrább, amelyik ki van világítva, az csak az ebédlő lehet.
A ruló nincs leengedve, Watson. Maga a ház környékét is jobban ismeri, mint én. Mászon hát szépen előre, és figyelje meg, mit csinálnak odabent. De az ég szerelmére nehogy észrevegyék, hogy leskelődik.
Lábújhegyen óvakodtam lefelé az ösvényen, majd görnyedten lopóztam tóva a gyümölcsös tövező alacsony téglafal mentén. A kerítés védelmében sikerült olyan helyen megállnom, ahonnan jól beláthattam a befüggönyözetlen ebédlőbe. A szobában ketten voltak. Sir Harry és Stapleton. Fél arccal felén fordulva ültek egymással szemben a kerekasztalnál. Szivaroztak, kávéztak, konyakos üveg és poharak álltak előttük. Stapleton gesztikulálva magyarázott valamit, de a baronet látnivalóan nem figyelt rá, s szórakozottan bámult maga elé. Valószínűleg az a gondolat bántotta, hogy egyedül kell hazabaktatnia a baljós lápon át. Ahogy így figyeltem őket, Stapleton egyszer csak fölállt és kiment a szobából. Sir Harry megtöltötte a poharát, ivott egy kortyot, majd hátradőlt székében és nagyokat pöfékelt szivarjából. Az ajtó megnyikordult, a kavicson csikorgó léptek közeledtek. Gyorsan behúztam a fejemet. A léptek elvonultak a kerítés mentén. Ahogy megint kikukkantottam, megpillantottam a rovarászt. Megállt a gyümölcsös sarkában. Egy kis faház előtt átsorgott. Kulcs fordult, s az ajtó kinyílt. Mivel a Stapleton belépett, furcsa mocorgászaja hatolt ki a kis faházból a szabadba. A rovarász csak néhány pillanatig volt odabent, majd miután bezárta a bódét, másodszor is elvonult a kerítés mögött. Visszament a házba, és újra helyet foglalt vendégével szemben. Ekkor óvatosan visszasompolyogtam társaimhoz, akik már alig várták, hogy beszámoljak nekik a látottakról.
Azt mondja, nincs ott a hölgy?
Kérdezte Holmes, miután ismertettem a helyzetet.
Nincs ott. Hát akkor hol lehet? Tekintve, hogy a konyhán kívül egyedül ebben a helységben van világosság, fogalmam sincs, hol lehet.
Már említettem, hogy a Grimpeny ingoványon sűrű, fehér köd felhő terjengett. A köd most lassan, de biztosan megindult felénk, és mint valami hatalmas fal zárta le el szemünk elől az ingovány irányába a kilátást. Ahogy a holdfény rásütött, csillogó jégmezőnek tetszett, amelyből csak hegyükkel meredeztek ki a lábszikla zátonyai. Holmes szenen vette róla a szemét. Látva, hogy feltartóztathatatlanul felénk hömpölyög, mordult egyet és megjegyezte.
Erre jön, Watson. Baj talán? Baj, hát, hogy ne volna? Erre nem számítottam. Lehet, hogy dobhatom sútba a terveimet. De legalább Sir Henry jönne már, mindjárt 10 óra. Vállalkozásunk egész sikere, de talán még az ő élete is azon múlik, útnak indul-e, mielőtt ez a köt teljesen elborítja az ösvényt.
Az éjszaka máskülönben tiszta volt, sőt, egyenesen kellemes volt az idő. A csillagok élesen sziporkáztak fejünk fölött, s a környék szinte úszott a félhold lágy, ezüstös fényében. Szemben velünk a csendes fészek sötét tömege állt, csipkés teteje és magas kéményei világosan kirajzolódtak a csillagos égboltozat vásznán. A földszinti ablakokból kiáradó vastag fénykévék kinyúltak a kertbe, sőt azon túl is, a lápra is. Az egyik fénysugár most hirtelen kialudt. A szolgáló aludni tért, s eloltotta a konyhában a lámpát. Már csak az ebédlőben volt világos, ahol a két férfi, a gyilkosságra készülő házigazda és gyanútlan vendége ült és beszélgetett egymással békésen szivarozgatva. A fehér ködlepedő, amely a láb nagy részét elborította már, egyre közelebb húzódott a házhoz. Szakadozott szélei már is feltünedeztek a kivilágított ebédlő ablakok aranyló négyszögei közül. A gyümölcsös kerítésnek túlsó falát már nem lehetett látni. A kerti fák áradó köttenger csapkodó hullámaiban álltak. Tovább figyeltünk. A köd előbb csak a ház sarkait tapogatta végig két előre nyújtott karjával, majd lassan egyetlen sűrű tömeggé egyesült és birtokba vette az egész földszintet. Az emelet meg a tető úgy látszott ezen a ködtengeren, mint valami kísértett hajó. Holmes öklével rácsapott az előtte álló kőre, s türelmetlenül toppantott.
Ha negyed órán belül nem jön, egészen elborítja a köd az ösvényt. Ha még fél órát kell várnunk, a kezünket se fogjuk már látni. Nem kellene kicsit hátrébb húzódnunk, hogy magasabban legyünk? Tényleg nem volna rossz.
Ahogy nyomult felénk a köd, mi egyre jobban hátráltunk előle, úgyhogy már vagy fél mérföldnyire eltávolodtunk a háztól. A fehér köttenger azonban, amelyet fényesen beragyogtak a hold ezüst sugarai, lassan, de szünet nélkül tovább hömpögött, s nyomunkban maradt.
Már így is túl messzire keveredtünk,
jegyezte meg Holmes.
De hát nem kockáztathatjuk, hogy azelőtt támadják meg, mielőtt a közelünkbe ér. Tovább nem mehetünk, mindenképp itt kell maradnunk.
Hirtelen lehasalt, s a földre tapasztotta a fülét.
Hál' Isten, azt hiszem jön már.
Gyors léptek zaja törte meg a lábcsendjét. A sziklák közé húzódva feszülten figyeltünk előre a köttenger irányába. A lépések mind jobban hangzottak, míg nem egyszerre, mint valami függöny mögül előlépett az, akit vártunk. Egy pillanatra megállt, amint kiért a tiszta csillagfényes éjszakába. Gyors léptekkel indult meg újra, elhaladt rejtekhelyünk mellett, majd mögén kerülve a lejtőn folytatta útját. Menet közben szüntelenül jobbra-balra tekingetett, mint aki csak ugyan fél.
Cs!
Adta meg a jelet Holmes. Hallani lehetett, ahogy felhúzta pisztolya kakasát.
Vigyázod, jön!
A köttenger belsejéből halk új nesz hatolt hozzánk. Topogó, siető lábak zaja közeledett. A kötfelhő már nem lehetett messzebb, mint 50 yardnyira. Mindhárman megigézve meredtünk rá, magunkban találgatva, vajon miféle jelenésbe lesz részünk. Holmes mellett álltam, s most ránéztem az arcára. Sápad, de diadalmas arc nézett vissza rám. Barátom szeme csak úgy villogott a holdfényben. Tekintete azonban ebben a pillanatban gyökeresen megváltozott, és egyetlen pontra szegeződött. A szája kinyílt, álla leesett. Lestrade rémülten felordított és hasra vágódott. Jó magam úgy ugrottam talpra, mint akit megcsípett valami. Kezem görcsösen markolta meg pisztolyomagyát, s éreztem, tüstént eszemet vesztem. Olyan szörnyű volt a látvány, amely a kötfelhő belsejéből előugorva lepett meg bennünket. Amit megpillantottam, egy kutya volt, egy írdatlan koromfeket ebb, amilyet azonban eddig nem láthatott földi szem. Szája tüzet okádott, szeme lánga légett, a pofája, farka, lábai vészlósúlyan sziporkáztak. Meghibbant agyvelő sem találhatott volna ki vadabb, ijesztőbb, pokolibb monstrumot, mint amilyen ez az ördögi formájú vadábrázatú lény volt, s amely oly hirtelen penderedett elő a kötfelhő belsejéből. Az óriási fekete állat nagy ugrásokkal haladt előre az ösvényen, s szimatolva követte barátunk lábnyomait. Megjelenése annyira megdermesztett bennünket, hogy mielőtt felocsúthattunk volna, már túl is haladt rajtunk. Holmes-szal egyszerre sütöttem el a pisztolyomat. A szörnyeteg, jeléül annak, hogy valamelyikünk golyója eltalálta, rémeset vonyított. De azért nem állt meg, hanem tovább iszkolt. Sir Harry ebben a pillanatban tekintett hátra. Arca elsápadt, karját rémülte maga elé emelte, s bénultan bámult a borzalmas jelenségre, amely megállíthatatlanul rohant feléje. De a kutya fájdalmas vonyításától egyszeriben elmúlt minden félelmünk. Ha megsebesítettük, akkor halandónak kell lennie. Ez esetben viszont el is pusztíthatjuk. Soha még nem láttam úgy futni embert, mint ahogy Holmes futott ezen az éjszakán. Magam sem vagyok rossz futó, de úgy elhagyott, mint ahogy én elhagytam a tömzsi kis detektívet. Ahogy lefelé rohantunk az ösvényen, jól hallottuk Sir Harry sikoltását, a kutya öblös ugatását. Épp akkor érkeztem, amikor a kutya áldozatára ugrott, s a földre döntötte, majd pedig nekiesett a szerencsétlen torkának. A következő pillanatban azonban Holmes, mint az öt maradék töltényét beleeresztette a fenevad oldalába. A monstrum nagyot vonyított kínjába, majd miután szaltót csinált, hátára esett, aztán veszedelmesen kalimpálva lábaival, élettelenül oldalára fordult. Lihegve nyögve hajoltam le hozzá, s a pisztolyomat iszonyú sziporkázó fejéhez nyomtam, de már nem volt rá szükség, hogy meghúzzam a ravaszt. A szörnyeteg már nem élt. Sir Harry ájultan hevelt ugyanott, ahová a kutya döntötte. Gallériát letéptük róla, és Holmes boldogan lélegzett föl, amikor azt láttuk, hogy nem sebesült meg sehol, ami azt jelenti, hogy a mentőakció idején érkezett. A baronet szemhéja akkor megmozdult. Megpróbált felállni. Lestrade fogai közé szorította a konyakos üvegét, és néhány pillanat múlva rémült szemek néztek ránk.
Istenem! Suttogta Sir Harry. Mi volt ez? Az ég szerelménye, mondják, mi volt?
Bármi is volt, már nem él, felelte Holmes. Egyszer s mindenkorra leterítettük a sátán kutyáját. Csupán nagyságát és erejét tekintve is ijesztő volt ez a lény, amely most itt hevert lábunk előtt. Nem vére volt, és nem is szelindek, hanem inkább egy kettő keveréke. Ösztövér volt, és elvadult. Csak nem akkora, mint egy kisebb fajta oroszlán. Még most halottan is szinte lángolt a szája. Kicsiny, mélyen ülő, kegyetlen szemei tűzben égtek. Ahogy azonban megérintettem a sziporkázó pofáját, s aztán megnéztem a kezem, ujjaim felragyogtak a sötétben. Foszfor! Kiáltottam fel. Méghozzá nagyon ravasz készítmény, tódotta meg Holmes, miután megszagolta a dögöt. Nincs semmi szaga, tehát nem is zavarhatta az állat szimatát. Nagyon bánjuk, hogy ekkora veszedelemnek tettük ki, Sir Harry. Kutyát vártam, az igaz, de nem egy ekkora állatot. És a köd miatt képtelenek voltunk előbb beavatkozni.
Ne mentegetőzzék, megmentette az életemet.
Miután előbb veszedelembe sodortam. Mit gondol, fel tud állni?
Adjon még egy kocskonyakot, és akkor nem bánom, jöhet akármi.
Köszönöm. Most pedig kérem, segítsen talpra állni.
Mi a teendőnk ezután?
Ön minden esetre itt hagyjuk. Mára elég volt önnek a kalandokból. Ha vár egy kicsit, egyikünk majd visszakíséri a kastélyba. Sir Harry megpróbált felállni, de rettenetesen sápadt volt, és lábai reszkedtek. Egy ciklához segítettük, ahová egész testében remegve, arcát tenyerébe temetve végül is letelepedett.
Magára kell hagynunk most, mondta Holmes. Még hátra van valami, és minden perc drága. A bűneset megvan, most már csak a tettes hiányzik.
Ezvet teszek egyelen, hogy a házában nem fogjuk megtalálni, tette hozzá. A lövésekből megtudhatta, hogy veszített. Elég távol voltunk, s a köd elnyelhette az ajokat. Feltétlenül követnie kellett a kutyát, hogy alkalmas pillanatban visszaparancsolhassa, vagy hogy megbizonyosodjék az eredményről. Nem, biztos megszökött eddig. Mindegy, a házat minden esetre átkutatjuk. Biztos, ami biztos. A ház ajtaja tárva nyitva volt, így hát könnyen bejutottunk, és szobáról szobára végigkutattuk az épületet. A folyosón az öreg szolgával találkoztunk, aki megrökönyödve vette tudomásul a betörést. Csak az ebédlőben égett lámpa. Holmes felkapta, és mindez zugba bevilágított vele. Emberünknek azonban nem volt sehol nyoma. Az emeleten zárva találtuk az egyik háló ajtaját.
Valaki van oda bent, kiáltott fel Lestrade. Hallom, hogy mozgolódik. Kinyitni!
Halk nyögés és mocorgást hallottunk oda bentről. Holmes velerugott az ajtóba. Az ajtó felpattant. Pisztollyal a kezünkben mindhárman berontottunk a helységbe. De itt is hűlt helyét leltük a kétségbe esett és harcra kész gazembernek, akire számítottunk. Ehelyett valami olyan furcsa és váratlan dolgot fedeztünk fel, amely visszahőköltetett bennünket. A szoba olyan volt, mint valami kis múzeum. A falon körös körül üveges dobozok sorakoztak, tele lepke és bogárgyűjteményekkel. Összeállításuk bizonyára sok örömet okozott ennek a kiismerhetetlen veszedelmes embernek. A szoba közepén oszlop állt, valamikor ezt támasztotta alá a szuette gerendázatot. Az oszlophoz hozzá volt kötve valaki, de annyira be volt bugyolálva, hiszen talpig elfették a lepedők, amelyekkel az oszlophoz erősítették, hogy nehéz lett volna megmondani, nő-e vagy férfi. Nyaka köré törülközött csavartak, a végét az oszlop ellenkező oldalához somózták meg. Az egyik törülköző a száját kötötte be. Fölötte két sötét szem nézett le ránk, tele bánattal, szégyennel és szörnyű aggodalommal. Pillanatok alatt eltávolítottuk a törülközőket, eloldoztuk a lepedők kötelékeit, és Mrs. Stapleton elénk zuhant a földre. Amint szép feje mellére bukott, korbácsütések vörös nyomait pillantottam meg a nyakán.
A vadállat! Kiáltott fel Holmes. Hol a konyakos üveg Lestrade? Ültesse a székbe a hölgyet! Elájult! Nem csoda ennyi kínzás és ennyi gyötrődés után!
Mrs. Stapleton végre felnyitotta a szemét.
Megmenekült? Kérdezte. Megúszta?
Nem úszta meg, asszonyom, ebben biztos lehet.
Nem a férjemet gondolom, hanem Sir Henryt. Megmenekült?
Igen, meg.
S a kutya?
Már nem él. Mrs. Stapleton megkönnyebbülve sóhajtott.
Hála Istennek, ez a gazember nézzék, hogy bánt velem.
Felrántotta a karján a blúzát, s borzadva vettük szemügyre a sebb helyeket és kék foltokat.
De ez még mind semmi. Az jobban fájt, hogy lelkileg is gyötört, hogy összetörte a szívem. De mindent eltűrtem volna, a rossz bánásmódot, magányomat, a szüntelen bujkálást, mindent, ha tudtam volna, hogy legalább szeret. De most már világosan látom, hogy még ebben is megcsalt, és csak felhasznált, mint valami bábut.
Miközben ezeket mondta, heves zokogásban tört ki.
Belátom, asszonyom, hogy már nem szereti, szólt Holmes. Mondja meg tehát, kérem, hol lelhetjük meg? Ha annyiszor segítségére volt gonosz tetteibe, tegye ezt jóva azzal, hogy most nekünk segít.
Csak egy hely van, ahova elbújhatott. A Greenpenny ingovány kellős közepén van egy sziget, azon meg egy ómbánya. Ott tartotta a kutyát, és ezt a helyet szemelte ki arra, ha szükség esetén menedékül szolgáljon. Oda menekült.
A kötfelhő, mint valami fehér függöny tapadt az ablakra. Holmes az ablakhoz tartotta a lámpát, és kinézett.
Látja ezt? Lehetetlen, hogy ilyen időbe bárki is bemerészkedhessék az ingoványba. Ma éjszaka ez elképzelhetetlen.
Mrs. Stapleton vadul felkacagott, és összecsapta a tenyerét. Szeme villogott, fogai szilajon fehér lettek elő szájából.
Bejutni biztos bejut oda, de hogy kijut-e? Kétlem. Az útjelzőket ma éjjel tényleg nem látja, ez csak ugyan elképzelhetetlen. A karókat együtt szúrtuk le, együtt jelöltük ki az utat az ingovány belsejébe. Ha kiúszhatkattam volna egytől egyig valamennyit tegnap, akkor igazán gyerekjáték volna elfogni.
Nem volt kétséges, hogy a további üldözésnek semmi értelme, legalábbis addig, míg el nem tisztul a köd. Ezért hát a házat Lestrade őrizetére bíztuk, miközben mi hárman, Holmes, a baronet meg jó magam visszatértünk Baskerville Hallba. Lassan mégiscsak eljutok történetem végéhez, s levonhatom a tanulságokat ebből a különös históriából. Az elbeszélés során megpróbáltam az olvasó elé tárni félelmetes élményeinket, amelyek oly sokáig megoldatlan rejtélynek tűntek, s végül is tragédiába torkollottak. De egyelőre térjünk vissza barátainkhoz. A végzetes éjszakára virradó nap reggelén már nyoma sem volt a ködnek, és Mrs. Stapleton elvezetett bennünket arra a helyre, ahol férjével a titkos ösvényt meglelték, s ahonnan be lehetett jutni az ingovány belsejébe. Lelkes buzgalma, ahogyan mindenképpen nyomára akart juttatni minket eltűnt férjének, arra vallott, hogy valóban sok borzalmat kellett átélni a rovarász oldalán. Mrs. Stapletont hátrahagytuk a tőzeges talajú kis félszigeten, amely mindegyre keskenyedve nyúlt be a terjengő ingoványba. Mi pedig neki indultunk. A félsziget csúcsától már csak itt-ott előbukkanó karók jelezték a további utat, amely zsombékról zsombékra tekeregve zölden remegő tocsogók és bűzlő sárgödrök között vezettek. S a helyet nem ismerő betolakodó számára valóban járhatatlannak bizonyult. A burjánzó nádcsomók, a nyálkás vízi növények förtelme szaga órunkat facsarta. Kigőzölésünk arcunkba csapott. Ha félreléptünk, combig gázoltunk bele a sötét, kocsonyaszerű ingoványba, amely sokszor métereken át vészjósróan rengett lábunk alatt. Gonoszul kapkodott sarkunk után, és ha belesüppettünk, úgy tűnt, mintha pokoli kéz akarna belevonni minket az ocsmány mélységekbe. Oly zord és oly förtelmetes volt a szorítása. Csupán egy alkalommal fedeztük fel annak nyomát, hogy valaki járt előttünk ezen az Isten kísértő ösvényen. Az egyik zsombék fűcsomói között, amelyeknek végül nem engedtek belesüllyedni az iszabba, fekete tárgyat pillantottunk meg. Holmes övig süppett az imgoványba, amint utána ugrott. Ha nem vagyok kéznél, hogy kiránthassam, lába nem tud többé megkapaszkodni. Fekete cipőt emelt a feje fölé. Megnéztük, ez volt benne. Myers, Toronto. Na, ez megért az iszap füldöt, mondta. Tudja mi ez? Barátunk Sir Harry eltűnt cipője. Csak Stapleton hajíthatta el menekülése közben. Így van. Miután a kutyával megszagoltatta, hogy Sir Harryre uszíthassa a dögöt, a cipő a kezében maradt. És mi alatt vesztét érezve menekült, tovább szorongatta a kezébe, és csak itt dobta el. Ebből viszont legalább tudjuk, hogy idáig biztonságban eljutott. Többet azonban nem is tudtunk meg ennél. Igaz, feltevés elég akadt. Lábnyomok után lehetetlen kutatni egy mocsárba, mivel a rengősár hamar elegyengeti a felületet. Annál jobban körülnéztünk viszont, amikor végre száraz talajra tehettük a lábunkat. Sehol semmi nyom. Ha bízhattunk a talajban, illetve abban, hogy itt sem lehetünk lábnyomot, az csak azt jelentette, hogy Stapleton nem ért el a szigetet, ahová az elmúlt éjszaka förtelmes köde ellenére el akart menekülni. Ez a hideg és kegyetlen ember minden valószínűség szerint itt lelte meg sírját az ingovány szívébe. A mocsár mélyébe vonta, s örökre eltemette. A kis szigeten viszont számos jel tanúsította, hogy valóban csak ezen a helyen őrizhette féktelen cinkosát. Egy hatalmas csörlődob, egy félig már hulladékkal telt akna emlékeztetett rá, hogy itt valamikor tényleg bánya volt. Az akna közelében bányászkunyhók romjai sorakoztak. Ezeket nyilván a terjedő mocsár miatt ürítették ki, s hagyták veszendőbe menni. Az egyik kunyhóban egy csomó megrágott csonttal egyetemben vaskoloncot és egy láncot leltünk, bizonyítékául, hogy itt volt a kutya szállás helye. A hulladék között kis állatcsontváza hevert, rajta barna írha maradványai. Kutyacsontváz, kiáltott fel Holmes. Bizisten egy göndörszörű spániel csontváza. Na, szegény Mortimer sirathatja az ölebét. Azt hiszem, itt már alig ha van titok, amit nem fejtettünk volna meg. Tény, hogy Stapleton el tudta rejteni a kutyáját, de a száját mégse köthette be, és innen jöttek a hangok, amelyek még nappal is oly félelmet tudtak kelteni. Tarthatta volna a kutyát ugyan a faházban is a csendes fészek telkén, főleg, ha épp használni akarta. De hát ez elég veszedelmes dolog volt, és csak akkor vetemedett már erre, amikor úgy látta, hogy ravaszkodásai sikerrel jártak, s eljött az ő ideje. Ez a keverék itt ebben a dobozban nyilván a foszforos anyag, amelynek segítségével pokolivá varázsolta a kutyát. Az ötlet csak a családi históriából eredhet, a sátán kutyájáról szóló legenda volt az alapja, s azt a célt szolgálta, hogy valamilyen módon halálra ijessze szegény Sir Charles-t. Nem csoda, hogy ez a nyomorult fegyenc vadputásba kezdett, s hogy torka szakadtából kiabált segítségért, sőt, hogy barátunk is pánikba esett. Bizony még az se lett volna csoda, ha mi kezdtünk volna elfutni és sikoltozni, amikor megpillantottuk a nyomába csörtető szörnyeteget a lápi éjszakában. Az ötlet hallatlanul ravasz volt, hisz eltekintve attól, hogy a kutya mindenkit halálra rémített, aki csak megpillantja, melyik paraszt merészkedett volna a közelébe, hogy jobban szemügyre vegye. Mert látni látták, nem is kevesen. Londonban is azt mondtam, Watson, és most is csak azt mondom, hogy soha nem volt dolgunk ilyen veszedelmes emberrel. Slám most mégis ott fekszik. Hosszú karjával a zöld foltokkal tarkított, kiterjedt ingovány felé mutatott, amely a távolba beleveszett a lápvidék rozsdabarna dombjainak koszorújába. Tizenötödik fejezet. Néhány hét múlva. Egy kellemetlen, ködös estén november vége felé járt az idő. A kandalló előtt üldögéltünk a Baker Street-i lakásban. Holmes két nagyobb ügyet tisztázott azóta, hogy sikerrel befejeztük a tragikus kimenetelű devoni eset nyomozását. Fény derített Upward ezredes üzelmeire, amelyek a Nonparial Club hírhet kártyabotránya körül pattantak ki. Majd bebizonyította a szerencsétlen Montpensier asszony ártatlanságát, akit azzal vádoltak, hogy meggyilkolta mostohá lányát, Carrie kisasszonyt. Carrie kisasszony, mint ahogy valószínűleg emlékeznek rá olvasóim, fél esztendővel később meg is találták New Yorkban. Élt, sőt, férjhez is ment közben. Holmes-szal madarat lehetett volna fogadni. Örült, hogy újabb és hozzá elég jelentős sikersorozatot könyvelhetett el magának. Úgyhogy nem kellett túlságosan bíztatnom, hogy elmondja a rejtélyes Baskerville-i ügy további részletét. Régóta vártam erre az alkalomra. A türelem helyén való is volt, mivel Holmes nem szeretett ide-oda kapkodni, s nem tűrte, hogy munka közben holmi emlékek foglalkoztassák, miközben ítélő képességét és logikáját teljesen igénybe vette az előtte álló feladat. Az alkalom azonban mégis eljött, ugyanis Sir Henry és Dr. Mortimer világkörüli útjukra indulóban Londonba érkeztek. Az utat abból a célból vették tervbe, hogy Sir Henrynek módja legyen kissé összeszednie magát a megrázó élmény után. Az említett nap délutánján meg is látogattak bennünket, s az csak természetes volt, hogy a téma ismét szőnyegre került. A dolgok menete, kezdte Holmes, nagyon egyszerű és logikus volt, ha Stapleton szempontjából nézzük. Nekünk viszont annál bonyolultabbnak tűnt, mivel nem ismerhettük a gazfickó tervét és szándékait, s a tényeknek is csupán egy részéhez jutottunk hozzá. Azóta kétszer volt alkalmam beszélgetni Stapleton feleségével, s az eset oly világossá vált előttem, hogy most már meg vagyok róla győződve. Egyetlen homályos részlete sem maradt. Az ügyről egyébként a B betű alatt jó néhány bejegyzést találhat naplomban is. Nem lenne jobb, ha mégis inkább emlékezetből vázolná fel az eseményeket? Vetettem közbe. Szívesen, de nem ígérhetem, hogy minden apróság eszembe jut majd. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Az ügyvéd, aki töviről hegyire ismeri védence problémáit, s aki bármilyen szakértővel órák hosszat képes elvitatkozni a tárgyról, hasonlót tapasztal. Ha egy-két héttel a tárgyalás után próbál meg felidézni egyes momentumokat, megdöbbenve konstatálja, hogy minden kiment a fejéből. Így vagyok magam is. Az új mindig elfoglalja a régi helyét fejembe. Carrére kisasszony ügye például meglehetősen távol vitt Baskerville Halltól. Holnap esetleg újabb probléma kerül figyelmem középpontjába, ami viszont már a szőke francia hölgyet és a betyár Apud ezredest fogja elhalványítani tudatomba. Ami a sátán kutyájának históriáját illeti, most mégis megkísérelem, hogy utoljára leltárt csináljak, de szóljon, ha valamit kifelejtek. Most már bizonyítékaim vannak rá, hogy a kastélybeli családi arckép nem csalt meg, és hogy a gazfickó, Stapleton valójában Baskerville sarj volt. Sir Charles öccsének, Rogernek volt a fia. Ez, mint tudjuk, számtalan gaztett után Dél-Amerikába szökött, ahol állítólag aglegényként halt meg. Valójában azonban nős volt, sőt, volt egy fia is, Stapleton, akit apja nevét viselte. A fiú ugyancsak megnősült. Costa Rica egyik híres szépségét, Beryl Gráciát vette el. Miután nagyobb összegű közpénz sikkasztott, nevét Vandellőrre változtatta, és ide menekült Angliába, ahol is Yorkshire keleti felében magániskolát nyitott. Az ötletet azt szolgáltatta erre, hogy Angliába vezető hajóútján véletlenül megismerkedett egy sápkorba szenvedő tanáremberrel, aki nyilván jól értette a mesterségét, hiszen az egész vállalkozás az ő személyén alapult. A tanár, Frasernek hívták, hamarosan meghalt, mire az iskola, amelyet mindeddig prosperált, hirtelen zülleni kezdett, míg nem botrányos körülmények közt csődbe jutott. Vandullerék csak úgy szabadulhattak a kutyaszorítóból, hogy újra nevet változtattak. Ez alkalommal vették fel a Stapleton nevet. Stapleton ezután vagyon a roncsaival Anglia déli részébe költözött. Nagyra vágyó tervén és szenvedélyes rovartani érdeklődésén kívül alig maradt valamije. A British Múzeumban tudtam meg, hogy a Rovartan területén komoly tekintélynek örvendett, s hogy róla nevezte kereszt szederfélét, amelyet még Yorkshire-i tartózkodása idején fedezett fel, s elsőnek ő írt le a szakirodalomban. Most következik életének az a része, amely mindannyiunknak oly sok fejtörést okozott. Nyilván nyomozott családja után, és hamar rájött, hogy a hatalmas birtok megszerzésének útjába két személy áll. Meg vagyok róla győződve, hogy amikor Devonba költözött, még nem voltak kész tervei, de hogy mindenképp tisztességtelen szándékkal